Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 370. dicséretünk első versének éneklésével hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket. A 370. számú dicséretünk első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úr Isten! Foglalva helyünket, a 138. Zsoltárunk éneklésével dicsőítsük, magasztaljuk a mi Urunkat. A 138. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved.
Nagy királyok, uram
Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom ma a testvérek között, amely az ember nyomorúságát magyarázza, hiszen Isten törvénye megmutatná nekünk a helyes utat, ahogyan Istennek tetsző életet élhetünk, de az előző vasárnap hallottuk azt, hogy nem vagyunk képesek-e törvény szerint élni. Hát az Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek ez a romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom a testvérek között. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből, a 6. fejezet első 7 verséből, ahol ezeket találjuk megírva. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhóroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon növekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő ígéjét, hogy meg is érthessük azt. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Téged dicsőítünk, szerető mennyei édesatyánk, nem csak zsoltár énekben, hanem az imádság szavában is, azért a szeretetért, amelyet megmutattál rajtunk és nekünk, a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, akit elküldtél erre a világra, hogy megmentsél bennünket, nyomorult bűnös embereket, örökölt hiába való természetünkből, újjászülvén a megtérés által, a te dicsőítésedre és dicsőséges életre. Köszönjük neked, hogy mindezt akkor megtetted értünk, amikor mi ezt még nem kértük, amikor erre nem vágytunk, Köszönjük, hogy elénk jöttél, elkészítetted az utat, a békesség és megbékülés útját veled, önmagaddal. Kérünk téged, engedd, hogy ezen az úton hadd járjunk, ezen a mai délelőttön is, amely te hozzád visz, hiszen ez a mi nagy veszteségünk, és ez a mi életünk legnagyobb hiánya, ha te nem vagy velünk, és ha mi nem vagyunk te veled. Köszönjük, hogy ígéd világosság, elvezet bennünket te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által hitet ébresztesz bennünk, bizalmat gerjesztesz a mi szívünkbe. Adjad, Urunk, hogy amikor a mi szívünkben ez a hit és bizalom ébred, akkor legyünk készek azon az úton járni, amelyet te nyitottál előttünk. Most is azt kérjük tőled, hogy igéd által mutass nekünk utat, mint gyülekezetnek, mint közösségnek, tanítsál bennünket, hogy egyre jobban felragyoghasson rajtunk a te dicsőséged, nagyságod, hogy ne csak a szavaink, hanem egyre jobban a mi létünk, itt létünk is azt hirdesse, hogy te megtartó Isten vagy, kegyelmes és szerető Isten, aki nélkül nincs élet itt a földön. Kérünk, hogy könyörüljél meg rajtunk, győzzél meg bennünket, és segíts, hogy szavadat készek legyünk hallani és szívünkbe fogadni. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva imádságunkat, a 166. dicséretünk első versét imádkozzuk énekelve, a 166. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből olvasom. A 6. fejezet 2. versétől kezdődően, ahol ezt találjuk megírva: Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és azt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az íge szolgálata mellett. Kedves testvérek, a januári vasárnapokon az apostolok cselekedeteiről írott könyv üzeneteit boncolgattuk az eddigiekben, és hallottunk arról a küldetésről, amelyet a tanítványok kaptak, az erőről, amellyel az Úr Jézus Krisztusról való bizonyság tételt elmondták, aztán hallottunk arról a feszültségről, konfliktusról, amelybe bele keveredtek népük vezetőivel szemben, akik el akarták őket hallgattatni, és azt akarták elérni, hogy Jézus Krisztusról soha többé ne tanítsanak és ne beszéljenek a nép előtt. Ezen a mai napon egy újabb konfliktus helyzet adódik elénk, miközben olvassuk ezt a könyvet, de nagyon fontos és tanulságos állomása ez az első gyülekezet életének. Egyfelől a felolvasott történet elmondja nekünk azt, hogy milyen alkalomból, milyen szándékkal, milyen céllal választották meg az első gyülekezet diakónusait, más felől pedig a módját is elénk adja ennek, hogy hogyan és mi módon történt ez a választás, mi indukálta ezt a döntést ott az első gyülekezetben. És mindjárt látjuk azt is ebben a történetben, amit a mai kor embere, a modern ember, aki a türelemnek hiány van, akinek soha nincs ideje, aki mindig csak a készet vágyja, észre kell, hogy vegyen, észre kell, hogy vegyük, hogy tudnélik az egyházat, a gyülekezetet nem lehet egyszerre és azonnal megszervezni és készre gyártani. Még ott az első gyülekezetben is, ahol azért nagy csodák történtek, már maga az is csoda volt, hogy annyi ember szomjazta az evangéliumot, amit a tanítványok hirdettek, de emellett voltak ott egyéb csodák is, gyógyulások, megújulások. Meg kellett, hogy értsék. Ez a gyülekezet is meg kellett azt, hogy értse, hogy ez nem egy végállomás. Bizonyára nagyon idilli állapot volt az, hogy sokan jöttek a gyülekezetbe, bizonyára nagyon idilli volt, egy kis mennyország lehetett az, hogy némelyek gyógyulást éltek át, de valahogy rá kellett arra jönniük, és meg kellett barátkozniuk ezzel a gondolattal, hogy ez nem a végállomás. A gyülekezet, a gyülekezeti élet az nem pusztán ennyi. Nem készültünk el. Nem mondhatjuk azt, hogy na, itten mostan ez a projekt, ahogy ma mondanák, lezárult, mert a célkitűzések megvalósultak, a dolog működik, és akkor csináljunk most már valami egyebet. Az egyházat nem lehetett, és soha nem lehet készre és egyszerre megszervezni, ez türelmet igényel, és ahogy látjuk, sokféle észrevételt, világosságot, és mindenképpen azt igényli, hogy az emberben ott legyen ez a meggyőződés, hogy még nem vagyunk készen. Hogy bizony lehet, hogy tovább kell lépni, és kell, hogy valami történjen a továbbiakban velünk, a közösséggel. Azt is bemutatja nekünk ez a történet, hogy Isten legszentebb intézményét is képes az ember elrontani. Az emberi gyarlóság. Mert ugyan azt olvassuk, hogy csoda dolgok történtek ebben a gyülekezetben, mégis azzal kezdődik itt a 6. fejezet, hogy zugolódás támadt, feszültség keletkezett, mintha valami nem volna a helyén. És aztán, amikor kiderül, hogy miért történik ez a zugolódás, akkor mindjárt elénk kerül az emberi gyarlóság, amely ezt a még olyan jól működő intézményt, a gyülekezetet, az egyházat is képes elrontani. Azt is látnunk kell ebből a történetből, hogy az ördög, az ember legnagyobb ellensége szüntelen azon van, hogy a gyülekezet az ő urának javait ne élvezhesse. Az ördög mindent bevet ott, ahol Isten lelkének a munkája kiteljesedik, azért, hogy megrontsa ezt a munkát, és hogy elvegye a hívők szívéből az örömöt, a boldogságot vagy békességet, szüntelenül azon munkálkodik, hogy így vagy úgy elrontsa azt, ami legalább már működik. Hogy ne élvezhessük Istent, és ne élvezhessük azt az áldást, amelyet őtőle és ő benne kaptunk. Az apostolok azonban szép példát adnak elénk, méghozzá arról, hogy mindenki kell, hogy megértse és tudja a gyülekezetben, hogy mi az ő küldetése és hivatala. Az apostolok ebben a történetben odaállnak a saját helyükre, abba a küldetésbe, abba a dologba, ami az övék, amit személyesen Jézus Krisztustól kaptak. És azt is megtanítja nekünk ez a történet, hogy mivel az egyház küldetésben jár, ezért mindig hozzá kell rendelni a láthatókat az üzenethez. Nem fordítva, hogy a láthatókhoz igazítjuk az üzenetet, hanem minden időben az üzenet az, ami meghatározza a látható, megélt formákat. Magyarán szólva, így is mondhatom, hogy az egyház mindig az ige köré kell, hogy szerveződjön. Ez a központ, hogy Isten igéje hallható, fogható, vehető legyen, és mindent ennek alája kell szerveznünk. Az egész rendszert, amiben mi ezt a hivatásunkat, akár ige hirdetők, akár ige hallgatók vagyunk, gyakoroljuk. No, akkor egy picit menjünk bele ennek az igének a tartalmi részébe, túl ezen a kereten, amit megpróbáltam megfogalmazni, hogy milyen szándékkal és hogyan történnek itt a dolgok. Azt olvassuk, hogy ezt az egész konfliktust több dolog idézte elő. Nem elhanyagolható az, amit itt a hatodik versben olvasunk, hogy a gyülekezet növekedett, szaporodott. Magyarán emberek kerültek be ebbe az első közösségbe, és egyre többen lettek. Nagyon érdekes, hogy a korábbi leírásokban Lukács a Szentlélek indítására úgy fogalmaz, főleg ott az első időkről, amik nem olyan régen voltak ehhez az állapothoz képest, hogy Isten szaporította az ő lelke által a gyülekezetet a megtérőkkel, akiknek a szívük és a lelkük egy volt. Minden időben elmondhatjuk azt, hogy ez az igazi gyülekezet növekedés. Amikor valaki a szívét és a lelkét megnyitja Isten igéje, Jézus Krisztus kegyelme előtt, és befogadja az Urat, az lesz igazán tagja Jézus Krisztus családjának, Jézus Krisztus gyermeke. Így lehet az ember csak is és kizárólag, hogy a szívét megnyitja az Úr előtt. De azt is látjuk ebben a történetben, mert maga a történet mutatja ezt be nekünk, hogy ebben az első gyülekezetben megjelentek olyanok is, akik a szívüket még nem tudták odaadni Jézusnak. Tehát minél több ember jött össze ebbe a körbe, annál jobban látható volt, vagy érezhető volt az, hogy vannak, akiknek ez az ügy a szívügyük, és vannak olyanok, akiknek így mondjuk, hogy még nem a szívügyük. Akik érdeklődtek, föltámadt bennük a kíváncsiság, és jöttek oda a gyülekezetbe. Sajnos azt is kell, hogy lássuk, mert maga a történet mutatja ezt be nekünk, hogy voltak ezek között az oda térő, betérő emberek között, akik képmutatásból jöttek, voltak olyanok, akik áll megtérők voltak, később János ilyenekről ír az ő levelében, hogy közöttünk voltak, de aztán később kiderült, hogy mégse közülünk valók, és ezzel a problémával, amit ez a kétféle szemlélet hozott a gyülekezetbe, szembesültek az apostolok is. Mert azt már mindannyian tudjuk, hogy amikor egyedül ülünk egy szobába, akkor nehéz összeveszni bárkivel. Ha ketten vagyunk, még könnyebben egyetértünk, mert ha feszültség is van közöttünk, az egyik leül az egyik sarokba, a másik a másikba. Minél többen megyünk be egy zárt helyiségbe, annál több mindent viszünk oda be magunkkal, és annál nehezebb egyetértésre jutnunk. Minél nagyobb egy közösség, ezt élték ott át az első gyülekezetben is, annál nagyobb a különbség, és annál nehezebb megkülönböztetni azt, hogy ki van ott szívből, és ki van ott színből. Ezt most nem lebecsmérlően mondom, csak hogy a különbséget érzékeljük, hogy ki az, aki már valóságosan odaadta magát Jézusnak, és ki az, aki várományosa ennek. Minél nagyobb a közösség, annál nagyobb az esély a bajokra is. És ez alól nem volt mentes az első gyülekezet sem. Át kellett éljék, meg kellett azt tapasztalják, hogy konfliktus, krízis nem csak abból származik, hogy a körülöttünk lévő egyházi felettesek, hatóságok nem jó szemmel nézik, hogy mi Jézusról prédikálunk, hanem átélt ez a gyülekezet, hogy krízis helyzet az előadódhat bent is, a körön belül is. És erre más magyarázatot nem látunk, mint azt, hogy különbözőek voltak ezek az emberek ott a gyülekezetben. Nem mindenki tudta a szívét még odaadni Jézus Krisztusnak. Ez nagyon jól példázza az, amit itt olvasunk a folytatásban, hogy tudniillik, zúgolódás támadt. És elkezdtek némelyek panaszkodni. És ha megnézzük, hogy mind támadt ez a zúgolódás, akkor világosan megérthetjük azt, hogy tényleg arról van szó, hogy némelyek az ott lévő közösségben még nem voltak szív szerint Jézuséi. Mert tudnélik, azon támadt ez a zúgolódás, így fogalmazza Lukács, hogy a körögül beszélő zsidók zúgolódtak a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Szeretném, hogyha azt látnák a testvérek, hogy ez egy faji, hazabeli vagy származásbeli problematika volt, ami a zúgolódás gyökere. Az a gyökere, hogy a görögül beszélő zsidók konfliktusba keveredtek a héberekkel. Tulajdonképpen arról volt itt szó, hogy voltak olyan zsidók, akik ott születtek, és ott éltek Jeruzsálemben, és voltak olyanok, akik máshol születtek. Görögül beszélő zsidók voltak. Más gyökereik voltak, zsidók voltak ők is, de nem feltétlen ott az ős hazában látták meg a napvilágot. Vagy éppen a felmenőik között voltak esetleg így vagy úgy idegenek. Ezek együtt voltak ott vegyesen a gyülekezetben, de feszültség támadt közülük. Ahon azon támadt feszültség, hogy itt nincs egyenlőség. Nincs egyenlőség. Köztünk a görögül beszélő zsidók, meg a héberek között. Faji, hazabeli hovatartozás miatt keletkezett ez a konfliktus. Azt mondja Pál apostol a Galata beli hívőknek, hogy Krisztusban nincs zsidó, sem görög. Magyarán ez azt jelenti, hogy aki Krisztusban van, az már nem tesz különbséget ember és ember között. Az újonnan nem született ember, az mindig különbségeket lát. Különbségeket lát a magyar, a cigány, a zsidó, meg a mohamedán, meg a mit tudom én, mi között. És ehhez a különbségtétel rendkívül mód ragaszkodik, legfőképpen úgy, hogy én vagyok az igaz. Én vagyok az igaz. Kedves testvéreim, ott a gyülekezetben is megjelent ez a lelkület. Mi nem vagyunk egyformák. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen alapjai voltak ennek a különbözőségnek, de abba biztosak lehetünk, hogy ez újonnan nem született emberek problémája volt. Ők voltak azok, akik ezt a különbséget valahogy idézték, föntartották, érzékeltették, hogy noha mi Jézus Krisztus követői vagyunk, ti is, meg mi is, de azért nem vagyunk egyformák. Azért nem vagyunk egyformák. Ti azért egy kicsit görögül beszélő körökből jöttetek, ti nem olyanok vagytok, mint mi. Mi egy kicsit jobbak vagyunk, többek vagyunk. És elkezdenek panaszkodni. Nem tudjuk tehát azt megmondani, hogy ennek mennyi volt az alapja, de az biztos, hogy arról panaszkodnak ezek a görögül beszélő zsidók, amit éreznek. Ők így érezték. Tehát mindig rossz, hogyha valaki egy közösségben, egy keresztény közösségben úgy érzi. Nem biztos, hogy az a tény, de ha úgy érzi, hogy őt bármi miatt megkülönböztetik a másiktól. Nos, mi volt az a problematika, ami ebből előadódott, amit ők éreztek? Úgy érezték, hogy a közülünk való özvegy asszonyok nem részesülnek a mindennapi szolgálatban. Mellőzik őket a mindennapi szolgálatban. Fontos, hogy megértsük ezt, hogy itt miről is van szó, mert azt gondolom, hogy a legtöbb biblia olvasó ember ezt a rövid kis néhány verset nem érti. Talán rá is jövünk erre, és talán ha elolvastuk ezt a szakaszt már valahogy életünkbe, akkor egy kicsit szembesültünk is ezzel a konfliktussal, hogy igazából a konfliktus megoldódott, csak nem értjük, hogy hogyan. Mert azt olvasjuk, hogy jönnek a görögök, és azt mondják, hogy a közülünk való özvegy asszonyokat mellőzik a szolgálatban. Hát eddig érti az ember. De mi a folytatás? Azt olvastam a folytatást, hogy választnak 7 férfit. És akkor nem értjük, hogy ha most az özvegy asszonyokat mellőzték, akkor miért férfiakat választottak? Hát az most erre megoldás? Ahhoz, hogy értsük ezt a problémát, látnunk kell azt, hogy ez a szolgálat, amiről itt szó van, lehet egy cselekvő értelmű dolog is, hogy tudnék, valaki szolgál, és abban azt mondják neki, hogy te itt most nem kell lesz. Vagy lehet olyan is, amikor valaki ezt a szolgálatot elszenvedi, magyarán alanya ennek a szolgálatnak, célja, hogy feléje szolgálnak. És ha így olvassuk ezt a részt, ahogy a név elején kértem a testvérektől, hogy mindig összefüggésekbe látva a dolgokat, akkor megértjük, hogy miről is van itt szó. Mert hogy azt olvassuk itt néhány verssel, fejezettel korábban, hogy ezek az első keresztények összejöttek a gyülekezetbe, odaadták a tehetősebbek a vagyonuknak a jelentős részét, és ezt a vagyonnak ezt a jelentős részét nem a tőzsdére vitték, ahogy ma szokás, hanem szétosztották a szegények között. Hogy ne legyen ott a gyülekezetben olyan, aki szükséget lát, és ezzel az egész gyülekezetre szégyent hoz. Hogy tudnék, azt mondjátok, hogy ti egy szeretett közösség vagytok, de azt marhára szeretitek egymást, hogy elnézitek, hogy az jön a semmiből, amaz meg milliómos. Úgy megindult a szívük ott az első gyülekezetben a hívőknek, akik megtértek, hogy akik tehetősebbek voltak, a vagyonaikat eladták, odavitték az apostoloknak, és az apostolok szétosztották a szegények között. Hát nem azt jelentette, hogy aztán az első gyülekezetben mindenki egyenlő lett, hogy akinek addig nem volt hobbitelke, az vehetett egy hobbitelket magának, mert az átlag ez, hanem ez azt jelentette, hogy nem volt szűkölködő az első gyülekezetbe. Senkinek nem volt kenyér problémája, mert odafigyeltek egymásra, mert érezték, hogy hiteltelenek vagyunk, ha nem így cselekszünk. Na most mit mondanak ezek az emberek? Mi az ő panaszuk? Azt fogalmazzák meg, hogy tudnélik, a mi özvegyasszonyaink, ugye egy özvegyasszony abban a világban is a szegénységnek volt leginkább kitéve, a mi özvegyasszonyaink, mintha nem részesülnének olyan figyelemben, mint a héberek közül származó özvegyasszonyok. Mi úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk annyira fontosak, amikor ti segítetek, mint azok, akik héber származásúak. Így kell megértenünk ezt a fejezetet, és akkor meg fogjuk érteni a folytatását is ennek a történetnek. Mert így már van értelme annak, hogy 7 férfit választanak. Miért? Hogy is kerülnek ide ezek a férfiak? Hát testvérek, úgy, hogy az első gyülekezetnek a vezetői, a koordinátorai minden tekintetben az apostolok voltak. Ők voltak a küldöttek, akiket Jézus hatalmazott föl arra, hogy az ő igéjét, pontosan az ő feltámadását, mint szemtanúk, hirdessék az emberek között. Azt olvassuk, hogy választottak maguk közé Júdás helyére egy újabb apostolt is. Hogy teljes legyen a szám. Olyanok közül választották, akik látták a feltámadott Jézus Krisztust. Csak olyan ember lehetett, aki találkozott a feltámadott Jézus Krisztussal. Az apostolok voltak ennek az egész közösségnek a földi koordinátorai. Amikor az emberek a vagyonukat eladták, akkor azt olvassuk, hogy odavitték és letették a lábaik elé. Ők voltak a szervezői, az igazgatói ennek a dolognak, de nem csak a szervezői és igazgatói ezeknek a gyakorlati ügyeknek, hanem az ige hirdetői is. És most azt látjuk, hogy az apostolok készek arra, amikor ez a panasz beérkezik, és a fülükbe jut, hogy erről az ő hivatalukról lemondjanak. Lemondjanak. Nagyon fontos dolog ezt, hogy ezt megértsük, hogy itt azokat a férfiakat, akiket megválasztanak, az apostolok helyére választják meg, hogy ezentúl ők legyenek az anyagi dolgok koordinátorai. Nagyon szépen van ez itt előttünk, azt mondja a gyülekezetnek a tanítványok serege, az apostolok serege, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a szeretett vendégségeken ott a tanítványok szolgáltak az asztaloknál, de értsük meg, hogy nem ezt jelentette. Ez valami olyasmit jelentett, hogy nem helyes az, hogy mi hivatalt vezetünk az ige hirdetés rovására. Hogy mi itt foglalkozunk olyan dolgokkal. Nem azt mondják az apostolok, és nem arra jönnek rá, hogy ez a dolog nem fontos, hogy tudnélik a szegényeket támogassuk, hanem ebben a mondatban ott van a hangsúly, hogy nem helyes, hogy mi csináljuk ezt. Nem helyes, hogy mi csináljuk ezt. Magyarán azt látjuk, hogy az apostolok készek erről a dologról lemondani. És ahogy mondtam, ez egy példaadás is előttünk. Azonnal összehívják a gyülekezetet, nem halogatják a dolgot, és beszélnek a gyülekezet előtt arról, ami a lényeg. Nem azt mondják, hogy nem kell az asztaloknál szolgálni, hanem azt mondják, hogy mi nem csinálhatjuk ezt. Mi Jézusnak szemtanúi vagyunk. Ő nekünk azt mondta, hogy hirdessük az ő feltámadását, mint szemtanúk. És ha mi ezt a küldetésünket elhanyagoljuk, más dolgok miatt, amelyek ugyan ide kötődnek a gyülekezethez, akkor bizony azt látják meg ezek az apostolok, hogy a gyülekezetnek nem hasznára vagyunk, hanem kárára. Mert a mi dolgunk az, hogy az Isten igéjét, a Krisztus evangéliumát hitelesen továbbadjuk és hirdessük. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az apostolok szavaiban mindenképpen benne rejlik az, amiről a ige magyarázat kezdetén beszéltem, hogy tudnélik az egyházban a legfontosabb az ige szolgálata. Nem az ige szolgálója, hanem az ige szolgálata, az ige hirdetése. Ezt értették meg az apostolok is, hogy sok minden történhet egy gyülekezetben, de a legfontosabb az, hogy az Isten igéje mindig érthetően megszólaljon. És ez helyre kell, hogy tegye minden időkben, és helyre kell, hogy tegye ott is, abban az időben is a gyülekezet gondolkozását. Hogy tudnélik mi Jézus Krisztus követői, az ő tanításának ismerői vagyunk, akiknek az a küldetésünk, mert ez az egyház, a gyülekezet küldetése, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyünk. És amikor ebben a helyzetben ezt megértették az apostolok, és megértette a gyülekezet, akkor úgy folytatódik a történet, hogy választottak maguk helyett olyan személyeket, 7 férfit, akik alkalmasak voltak arra a szolgálatra, amit eddig ők végeztek. Talán azt gondolná az ember, hogy az a legfontosabb, hogy ezek biztos jó matematikai érzékkel bírtak, hogy itt bejött ennyi forint, hát ott meg annyi felé kell szétosztani. De mit olvasunk, hogy hogyan is választottak? Milyen módon adják eléjük a tanítványok ezt a választást? Azt mondja, választhatok ki 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Ezek a kritériumok. Nem az a kritérium, hogy legyen neki egyetemi végzettsége, vagy akármi, hanem azt mondja, hogy olyat kell erre a feladatra megválasztani, mert rájönnek, hogy mi a szükséges ahhoz, hogy itt ne legyen több konfliktus. Olyant válasszunk erre a helyre, akikről jó bizonyságot tesznek, magyarán elfogadott emberek, ismerik őket, jó bizonysággal vannak róluk az emberek, aztán telve vannak lélekkel, magyarán újonnan született tagjai a gyülekezetnek, nem olyanok, akik felől bizonytalanok vagyunk, hanem bizony újonnan született szív szerint tagjai ennek a gyülekezetnek, és telve vannak bölcsességgel. Magyarán olyan emberek, akiknek van valami fajta élettapasztalatuk is, de tudjuk, hogy a bölcsesség a Bibliában ennél többet jelent. Ez azt jelenti, hogy nem csak élettapasztalatuk van, hanem készek arra, hogy az életüket az Úrra építsék, hogy a döntéseiket Jézus Krisztus kijelentésére és igéjére alapozzák. Mert Jézus ezt pontosan és jól megtanítja, hogy az a bölcsember, aki kősziklára építi a házát, az a bölcsember, aki Isten igéjére hagyatkozik minden tekintetben. Így mondják az apostolok, és így választ a gyülekezet az ő helyükre, az ő szolgálatukra 7 férfi embert. Testvérek, nagyon érdekes azt olvasni ennek a végén, ennek a történetnek, hogy Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen, sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Magyarán ebből az egész ügyből, ami ott előadódott, ez a gyülekezet jól jött ki. Jól jött ki. Nem csak a gyülekezet jött ki jól belőle, hanem Isten ügye jött ki jól ebből a dologból. Mert hogy növekedett a gyülekezet, miért? Mert az Isten igéje terjedt. Ez az első, amit leír Lukács. Magyarán minél jobban be tudtak állni az apostolok abban a szolgálatban, hogy hirdessék az igét, még több helyen, még több embernek, annál nagyobb lett a gyülekezet. Sőt, olyan dolgok történtek, persze ez nekünk most egy kicsit idegennek hangzik, hogy igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Magyarán sokan, akik az ószövetségi alapon álltak, és úgy gondolták, hogy Jézusnak meg kellett halnia, megértették azt, hogy Jézus Krisztus a Messiás. És oda csatlakoztak a keresztjén Jézus Krisztust hívő emberek gyülekezetébe és közösségébe. Kedves testvéreim, ha más gyülekezet lennénk, azt mondanám, hogy tartsunk egy kis szünetet, és akkor utána beszélgetünk arról, hogy mit jelent nekünk az, amit most itt az ige láttat velünk. De arra kérem a testvéreket, hogy néhány gondolat erejéig még gyűjtsük össze a figyelmünket, és lássuk meg azt, ami ebből bennünket mindenképpen tanít és tovább vezet. Azt gondolom, hogy nem zsákba macska az egyikünk előtt sem, ugyan én szoktam itt szembeállni a testvérekkel, nem szembe helyezkedni, csak szembe állni a testvérekkel a szó legszorosabb értelmében, de talán mindannyian érzékeljük azt, hogy a mi gyülekezetünk is sokféle képen és módon gyarapodik. Jó látni itt a gyerekeket, jó látni azokat, akik először, másodszor, harmadszor jönnek, jó látni az időseket, és sokféle olyan kihívás kerül itt elénk, ebben a közösségben is, akik itt vagyunk és látjuk ezeket a dolgokat, amelyek eddig nem kerültek elénk. Nagy naívság volna mi részünkről is azt gondolni, bárki részéről, hogy mi hát kvázi készen vagyunk. A lényeg, hogy megépült a templom, most már, ahogy tudjuk, a múlt év vége óta ki is fizettük a tartozásainkat, nincsen tovább hitelünk, és nagyon könnyen úgy gondolhatná bárki a gyülekezetbe, és talán vagyunk is, akik egy némelyek így gondoljuk, hogy hát végül is célhoz értünk. Célhoz értünk. Na jó, hát a merészebbi azt szokta nekem mondani, hogy lehetne két istentisztelet, vagy volt, aki megkérdezte, hogy hogy fogjátok megoldani, ha még többen lesztek. De azt gondolom, hogy általában hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ez így jó. Készen vagyunk. De ez az ige most emlékeztet bennünket arra, hogy a gyülekezet az nem egy készre születő közösség, ugyanis a gyülekezetben mindig vannak változások. Ha más változás nincs egy gyülekezetben, az mindenképpen van, hogy némelyek meghalnak, elmennek, mások meg bekerülnek. Olyan a gyülekezet, hogy mindig cserélődik valamilyen szinten az személy állomány, ma így mondanánk csúnya szóval. Akik itt élnek, aztán esetleg elköltöznek, férjhez mennek, megnősülnek, elviszi őket az élet másfelé, vagy akik ide költöznek. Vannak most is közöttünk olyanok, akik megkerestek a hét, hogy ide költöztek, lejöttek, itt vannak a gyülekezetben. Nem vagyunk soha készen. És az ember azt gondolja, hogy van olyan idilli állapot, amit jó lenne rögzíteni, és így megtartani, hogy ne tovább innen, akkor mindig tévedünk. Akkor mindig tévedünk. Isten ügye, az mindig előre kell, hogy menjen ebbe a világba. Változnak az emberek körülöttünk, változik a környezetünk, csak egy dolog nem változik, ami összekötötte és összeköti ezt a közösséget, az Isten igéje. És nem változik az sem, ami a mi küldetésünk ebben a világban, hogy tudnék Isten igéjét hirdessük. Isten igéjét hirdessük. Testvérek, a gyülekezet küldetése 2000 év óta nem változott. Nincs új parancs. A gyülekezet élete ma is arról kell, hogy szóljon, hogy az ígét hirdetjük. Azoknak, akik már hallották, de még nem hiszik, azoknak, akik még soha nem hallották, és azoknak is, akik talán elbizonytalanodtak a hitükbe és a meggyőződésükbe. Nincs más dolgunk. Mindent, ami a gyülekezet intézményét jelenti, alá kell rendelnünk ennek. Magyarán meg kell értsük, testvérek, azt, hogy nem azért vagyunk itt, egyikünk sem, hogy itt templom legyen, és hogy a templom fönnmaradjon. Nem ezért vagyunk itt. Isten igéért vagyunk itt. Isten igéért vagyunk itt. Úgy látták néhány évvel, vagy évtizeddel ezelőtt némelyek, hogy jó lenne, hogyha lenne itt egy templom is. Mert az szolgálná azt az ügyet, hogy Isten ígéje eljusson az emberekhez még jobban. És mivel így látták, és Isten a szívükbe adta ennek a bizonyosságát, ezért megépült ez a templom. De miért? Azért, hogy itt legyen egy templom? Nem, azért, hogy szóljon az Isten ígéje. Hogy a küldetésünket még jobban, ilyen keretek között is el tudjuk végezni. És ebben soha nincs változás. Testvérek, mindent alá kell rendelnünk annak a célnak, hivatásnak, küldetésnek, amit Jézus Krisztustól kaptunk. És bizony, minél többen vagyunk, ma is igaz ez, a mi gyülekezetünkre nézve is, annál többfélék vagyunk, és annál nagyobb szükség van arra, hogy mindenki azzal foglalkozzon a gyülekezetben, ami az ő hivatása és küldetése. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van itt hivatása és küldetése ebbe a gyülekezetbe, nem csak nekem. Nem csak nekem. Mert azt mondhatják a testvérek, hogy hát itt van a lelkész, neki az a dolga, hogy igét hirdessen, nekünk meg az a dolgunk, hogy jöjjünk és meghallgassuk. De ennél több a mi hivatásunk és több a mi küldetésünk. Nekem egészen biztos, hogy speciálisan az a küldetésem Istentől, hogy igét hirdessek a testvérek között. Na de minél többen vagyunk, annál több minden kerül elő a közösségi életünkben is. Amit sem egy lelkész, sem két lelkész, sem három lelkész, azért mert ő lelkész, elvégezni, egy személyben bizonyan nem tud. És ezt meg kell érteni az apostoloknak is, hogy fontos dolog ez is, meg az is, de nem lehet minden a mi kezünkben. Mert a mi kezünkben már van valami, amit Jézustól kaptunk, és ez a mi dolgunk. Ahhoz kellett egyfelől ez a látás, hogy változás történjen, hogy maguk az apostolok eljussanak erre. Másfelől kellett az a 7 férfi is, meg a gyülekezet is, hogy fölismerjék, hogy na akkor hogyan tovább. Hogy hogyan tovább. És itt azt gondolom, hogy mindannyiunkra nagy felelősség hárul mindig egy gyülekezetben. Hogy mi az én hivatalom, mi az én küldetésem, mi az én Istentől kapott kegyelmi ajándékom, amivel én az gyülekezetben Isten igéjének a terjedését szolgálni tudom. Vannak itt a szomszédos termekben gyerekek most, akikkel foglalkoznak olyan testvéreink, akiknek a szívében ott van a Jézus Krisztus igéje, és szeretnék ezt továbbadni. Hétköznapokon mindig jönnek ide asszonytestvérek, akik kitakarítják a templomot, mert úgy érzik, hogy ez az ő küldetésük ebben a gyülekezetben, nem akarnak ideállni a szószékre, föl szoktak jönni, mert ide tesznek nekem egy pohár vizet, de nem akarnak igét hirdetni helyettem, mert ő nekik az a küldetésük, hivataluk, hivatásuk, hogy ezt a templomot ők kitakarítsák, hogy szépé tegyék az Isten házát, és folytathatnám a fűnyírásra, stb. Stb. Nagyon fontos, hogy mindenki, aki a maga helyén áll, megértse, hogy ezt Isten ügyéért kell tennünk, és lehet tennünk. Mert az, ami így élünk, ahogy itt közösségi alakulunk, ez beszél. Nem arról beszél elsősorban, hogy kik vagyunk mi, hanem arról kell, hogy beszéljen, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akinek odaadtuk a szívünket és a lelkünket. Úgy gondolom, ahogy el is mondtam ezt a tavalyi év végén, hogy a gyülekezet egy életének egy szakaszát lezárta. Lezártuk azt a szakaszát a gyülekezeti életünknek, amelyben egy kicsi része nekem is volt, hogy építkeztünk, gyűjtögettük a pénzt az adósságtörlesztésre, és hála Istennek azt mondhatjuk, hogy ez a szakasz a gyülekezetünkben lezárult. Elkészültek az épületeink, kialakításra került az udvar, és kifizettük a pénzeket is, amikkel tartoztunk más keresztény testvéreknek. De akkor itt rögzüljön az állapot, és vége mindennek? Nem, azt gondolom, föl kell ismernünk azokat az utakat, lehetőségeket, amiket Isten megnyit előttünk. És föl kell venni annak is a terhét, hogy ezekre az utakra rálépjünk. Nem kell itt persze arra gondolni, hogy valami egetverően nagy újításokat kellene bevezetni, hogy most már unalmas ez a forma, csináljunk valami mást, hanem sokkal inkább arra kell törekednünk, hogy mindannyian bekerüljünk ebben a közösségben is a magunk helyére. Hogy megértsük azt, hogy az igé szolgálata mindannyiunk közös szolgálata, és aki kiveszi belőle a seprőnyelet, aki kiveszi belőle a gyerekekkel való foglalkozást, ez pontosan ugyanolyan fontos részt vállal ebből, mint az, aki hirdeti, vagy esetleg éppen hallgatja ezt. Megtanít bennünket tehát ez a rész arra, hogyha mindannyian a helyünkre kerülünk, és a helyünkre állunk, akkor Isten igéje még nagyobb növekedést adhat. Még több ember megtérhet, és talán még többen csatlakozhatnak a közösséghez. A célunk az, hogy Isten igéje tisztán megszólaljon. Ezért is gondoltunk arra a presbitériumban, hogy a havi adakozásokat fönntartanánk, megértetve talán a testvérekkel, megértve mi magunk is azt, hogy van tovább, van tovább. És ennek a havi adakozásnak a célját abban határoznánk meg elsősoron, hogy Isteni igéje fönntarthassék, prédikáltathassék közöttünk, hogy olyan lehetőség szerint olyan célokat kezdjünk el támogatni itt a gyülekezeten belül, amelyek itt is elénk kerültek. Olyan szolgálatokat kezdhessünk végezni, amik eddig is megvoltak, de talán nem olyan formában, mint ahogyan kellene és lehetne velük élni. Fogunk erről még többet beszélni, Most azt kérem a testvérektől, hogy tényleg szívünkben, lelkünkben elgondolva vigyük magunkkal ennek az igének az üzenetét, és értsük meg azt, hogy a gyülekezet tagjaiként mindannyiunkra szükség van, mert Isten igéjének a hirdetése, a megszólalása, az mindannyiunk közös bizonyság tétele kell, hogy legyen. És hogyha a helyünkre kerülünk ebben a gyülekezetben, akkor munkálói leszünk a magunk itt létével, talán egyszerű vagy bonyolultabb szolgálatával annak, hogy az ige növekedjék. Így olvastuk, Isten igéje pedig terjedt. Adja az Úr, hogy mindabban, amit teszünk, amit csinálunk, mindig ott lebegjen a szemünk előtt ez a cél. Szolgálni Jézus Krisztust, aki Úr létére szolgai formát vett föl, eljött közénk, hogy megváltson bennünket, aki úgy szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk. Ha ez lesz a célunk a gyülekezetben, akkor Isten azt gondolom, hogy még inkább megállhat bennünket megtérők sokaságával. Amen. Kedves testvérek, énekeljünk egy éneket, mielőtt imádkoznánk, a 25. Zsoltárunk második versét. A 25. Zsoltárunk második versét, amely így kezdődik, Utaid, Uram, mutasd meg! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhettünk téged, és veled és benned az élet drága evangéliumát. Köszönjük te neked azt, hogy küldtél hozzánk a magunk idejében hírnököket, akik elmondták nekünk a rólad szóló igaz evangéliumot. És köszönjük neked, hogy ma is küldesz ilyen hírnököket utánunk, hogy mi a kárhozatból, a halálból hozzád térjünk, egyedüli megtartóhoz. Köszönjük neked, ha a mi szívünk éghet, te érted, és hálából szolgálhatunk neked. De hadd kérjük is azt, hogy taníts erre a szolgálatra mindannyiunkat, és adjad, hogy a mi életünk ebben a közösségben is ne szólhasson másról, csak a te ígédnek hirdetéséről. Hadd rendeljünk ennek mindent alá a közösségi életünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy aki benned bízik, az nem fog megszégyenülni. Dicsőítünk azért a példáért, amelyet elénk adsz a régi időkből, és amelyen keresztül tanítasz bennünket is. Nyisd meg a szívünket, hogy megérthessük, hogy a te ügyedben fontosak vagyunk mindannyian, egyen-egyenként. Nyisd meg a szívünket, hogy megérthessük azt, hogy van ránk bízott küldetés, hivatás, amellyel élhetünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne akarjunk többet, de ne is akarjunk kevesebbet, annál, mint amire te képessé tettél, és amit nekünk adtál. Dicsőítünk téged azért is, hogyha a helyünkre állunk, akkor békességgel feküdhetünk le és kelhetünk föl, mert elvégezzük azt, amit te tőlünk elvársz. Könyörüljél meg rajtunk, hogy hadd bízzuk te rád egész életünket és magunkat, és így hadd bízzuk rád ezt a gyülekezetet is, Urunk, amely hisszük, hogy a te gyülekezeted. Légy te a fej, aki irányítasz bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat, és adjad, hogy a mi itt létünk, a mi közösségünk, az hadd legyen még jobb bizonysággá ebben a városban, ebben a kerületben, az itt élők előtt. Taníts bennünket a te utaidra, és segíts, hogy amely utakat megnyitsz előttünk, azokon járhassunk hálaadással. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Zárjuk Isten tiszteletünket a már énekelt 138. zsoltárunk 4. versének éneklésével. A 138. zsoltárunk 4. versét énekeljük. Minden némű szükségemben, inségemben megerősítesz. Minden némű szükségemben.